ez itt a 15-ös Stress Factor, sztorizgatunk a stresszről. Nekem is van, meg neki is van, meg neked is simán ez jön le, hogy jut belőle a dőzsölsz, és nem lesz kevesebb a kódulsz. A stressz az mindig köz vagyon, garantált emberi jogi bónusz. Itt van a stressz, aki vagyok ma, ott van a stressz, aki leszek holnap. Míg a legmegnyugtatóbb csöndjeink is pikpak stresszbe hanulnak. Egy paralel digitális vágyvilágban vagy egy perccel a világ vége előtt is csak tanulj teljes, és told az igát, még jön a halál és megdök. Ki a fene vagy te tulajdonképpen? Azt mondod, ismered önmagad? De mi van, ha egy lapra teszed fel mindent, és a végén mégis egy senki vagy? Ez itt a 15-ös stresszfaktor, kétség és logikamentesen szokványos sztori az emberiségről, amely napra nap stresszen rendesen. Négyen haverok ők, itt vannak, szemléket bontogatják, de betolnak meg nagy ura félelem, szabadságot torcsónatták. Mindent beleadni, vagy leszadni mindent, ma ez a dilemma basz fel. Egyik nap érdel az elemait, másnap pénzügyi válság, bocsi, és add fel.
Arról beszélgettünk vendégeinkkel, hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Underground permében kamaszokról, kamaszoknak szóló színházi előadást merészelnek meg. Ez azért rendkívül izgalmas, mert hogy úgy abban vagyunk, hogy a színház az valamiféle tükröt tart olykor a közönségnek, és a kamaszokat úgy ismerjük, hogy azok semmiféle olyan tükörbe nem akarnak nézni, amelyben ők esetleg önmagukat látják, vagy ne, tehát nekik megmutatják felnőttek, rendezők, színészek, hogy milyenek is ezek a kamaszok, és erre most vállalkozik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és egy kulturális egyesület, amiről hamarosan beszélgettünk. A lényeg, hogy ennek az előadásnak a rendezője Csáki Csilla és a darab megtalálója Kovács Imola a vendégünk. Szóval, hogy találtatok rá erre a merész darabra, és honnan ez a bátorság, hogy kamaszoknak, kamaszokról színházat rendezzetek?
Hát ez úgy kezdődött, túl az operáción, tehát ez úgy kezdődött, hogy én már nagyon régóta foglalkozom, illetve előszeretettel foglalkozom ifjúsági előadásokkal, fiatalokkal, nagyon szeretek velük dolgozni, mert inspirálóak, frissek, tiszták, kreatívak, és
stb. Kérdéssel, gondolom.
Nem is annyi, tehát igen, kérdésekkel is, de hogy nagyon-nagyon termékeny általában a velük való együttműködés. Tehát rövid idő alatt hihetetlen dolgokat lehet velük létrehozni, felfedezni, kísérletezni, szóval mindenféle. És Imolával már régóta azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudnánk mi ketten valamilyen produkcióban együttműködni, ő mint dramaturg, mint Marosvásárhelyen végzett színháztudományi hallgató, vagy színháztudományi, mi van?
Teatrológus.
És egyszer csak valahogy így előbukkant ez a darab, meg egyáltalán a szerző, vagy erről egyébként te tudsz jobban beszélni, mesélni, a lényeg az, hogy bennem megvolt a késztetés egy ilyen ifjúsági darab előadás megrendezésének a késztetése, és Imola pedig segített nekem abban, hogy találjunk erre egy, hát egy kiváló anyagot, mert általában a drámairodalomnak ez a része eléggé marginalizált is, szerintem, és nagyon szűk mesdjén mozog, tehát ez viszont egy kortárs darab, 2012-ben lett írva, tehát friss, aktuális, tele van gondolatokkal, filozófiával, stb. Imola, most már átadom neked a szót, hogy mondd el, hogy te, hogy tényleg hogy találtad ezt a darabot, mert én csak a saját verziómat ismerem, most kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz.
Legyünk akkor egy kicsit pimaszok, mint a kamaszok, jó? Hogy mi ragadott meg téged? Biztos sok ilyen irodalmat olvastál. Mi volt az az első, ami úgy megragadott, hogy húj, ezt szeretnénk megcsinálni?
Még annyit, csak egy mondatot előjáróban, hogy tehát a kortárs német drámát szeretjük volna, tehát szerettem volna én is az egyesületünk egy picit ismertebbé tenni fordításukkal, színházi előadásokkal itt Erdélyben, és rengeteg kortárs drámát olvastam és láttam, és Berlinben élek, és ezt az előadást, és ezt a darabot nem láttam, csak olvastam, és pontosan ez fogott meg benne, hogy hogy a nagyon-nagyon természetes hangon szól, és egy nagyon aktuális problémát dolgoz fel, amit eddig nem láttam színházban. Tehát a Védekint kamasz ébredése óta nem olvastam, vagy nem láttam olyan kamaszokról szóló előadást, nem is olvastam, viszont itt hozzá kell tennem, hogy eléggé most már széles körül. Tehát amióta én ezt megtaláltam, ezt a drámát, utána valahogy így belekerültem ebbe a kamaszos témába, és bizony azért vannak most már ezzel a kócsoporttal foglalkozó drámai előadások. Román írók is írtak meg Angliában, angol írók is feldolgozták már ezt a témát.
Megvan akkor a következő.
Megvan a következő.
A következő.
Mitől tud ennyire aktuális lenni ez a téma? Tehát a fiataloknak a milyen problémáit ragadja meg? Milyen szemszögből közelítenek a fiatalokhoz, a fiatalsághoz?
Hát az előadás címe Stresszfaktor.
Ez németül hogy hangzik?
Stresszfaktor.
Gondoltam, nagyon elröntetjük.
Csak románul fordították, úgyhogy faktor de stressz. Kicsit vicces szerintem, vagy nem? Tehát ez stresszfaktor mindenféle nyelven, azt hiszem.
És tulajdonképpen arról szól, hogy a kamaszok mennyire stresszesen élik meg az ők kamaszkorukat, hogy minden irányból elvárások és követelmények a halmaza hadarázódva rájuk az iskola, a szülők részéről.
Az önkeresésben, az ő saját maguk.
És ugyanakkor ott van persze az ő problémáik, ők akkor úgy érzik, hogy kinyílik számukra a világ, de ugyanakkor ezt nagyon zártnak is érzik, és tele korlátokkal, amit ugye akkor, mint a kisgyerekek is próbálják feszegetni, hogy akkor hol van az a határa, mi az, amit én határozok meg ebből a világból, és mi az, amit a világ
akar rád erőszakolni.
Igen, van. Igen.
És egyébként a darabnak az még a sajátossága, hogy azért mégiscsak Svájcban íródott, ami egy nyugat-európai ország, fejlett nyugat-európai ország, ahol az egész tanügyi rendszer, ahogy én értettem, nagyon alapos részletességgel ki van dolgozva, nagyon korán kerülnek a gyerekek abba a helyzetbe, hogy akkor, ami itt is tendencia, de ott már rutinossá vált hagyomány, hogy nagyon hamar kerülnek abba a helyzetbe, hogy választaniuk kell, tehát, hogy gyorsan terelik őket, hogy hopp, nem jó a teljesítményed, hát akkor sajnáljuk, akkor egy kicsit, neked nagyon jó a teljesítményed, akkor te mész a jobbik úton, és akkor te leszel az a mintapolgár leszel majd, hát a többiek is majd megtalálják a társadalomban a helyüket, de hát ugye a cél az, hogy mindenki a legeslegjobb legyen.
Tehát tulajdonképpen már a középiskolában eldől, hogy valaki ki mehet egyetemre, vagy érettségizhet, vagy nem. Tehát már nagyon fiatalon tulajdonképpen az egész élete. Valahogy eldőlt, tehát nem úgy van, hogy majd később akkor még egy kicsit körbeutazom a világot, aztán beiratkozom egy egyetemre.
Tehát ebből a szempontból sokkal stresszeltebb, mint a romániai. Bár azt hinnénk, hogy a svájci így az van. Lazább, így van, gyermek tehát, barátabb.
Hát igen, mindig vannak ilyen, még megmarad bennünk ez, hogy, hogy akkor a vasfüggönyön túl ott minden olyan másabb, és akkor ez úgy, hogy időközben azért ezek mindig lehullnak, ezek a dolgok, na de minden. Igen, de valóban, tehát azt képzelni az ember, hogy azért mégis egy kidolgozottabb, észszerűbb rendszer, de nem, mert legalábbis ebből a darabból az derül ki, hogy iszonyúan le vannak stresszelve, és ez a mintapolgárrá válás, a megfelelés, a mindent nagyon tökéletesen, hiszen minden alájuk van téve, tehát minden segítség megvan, hát akkor miért nem történik meg az, hogy mindenki nagyon tökéletes legyen, és az über legyen.
Most attól jó ez a drámai szöveg, hogy ezt az írónő úgy írta meg, hogy a fiataloknak kiadta a kérdéseket, ők megválaszolták, és azokból a szövegekből ollúzta össze, tehát nem a saját gondolat, hogy nem tényleg a fiatalokat foglalkoztató
probléma. Nem egy ilyen fantáziadráma.
Nem. Konkrétan inkább dokumentarista.
Milyen kérdéseket tett fel?
Hogy az olvasóknak is legyen, mert itt nagyon, mi már ilyen, hogy angolul, hogy level, tehát egy magasabb szintről tárgyaljuk az egészet, de hogy visszamenjünk az alapszintre, a stresszfaktor 15 éves fiatalokról szól, akik abban a pár hétben, abban a hónapban látunk, amikor választaniuk kell a között, hogy gimnáziumba mennek, szakiskolába mennek, tehát lezárul az életüknek egy szakasza, össze kell állítaniuk egy portfóliót, és elindul valamilyen felnőtté válás, vagy legalábbis egy ilyen szelekció. És ez a stressz, a legerőteljesebb stressz tényező most ebben az élethelyzetben, amiben vannak, hogy ők egymástól el fognak szakadni, az egyik az jobban teljesítő valahova, egy magasabb, a másik nem annyira, és akkor mi lesz, mi fog velük történni?
Hello mindenkinek! Stresszfaktor 15. Egy tanulmány szerint minden második fiatal stressztől szenved.
Egy burnout generáció nő fel éppen.
A stressz fő okozói iskola, szülők, időhiány. Szakemberek riasztva.
Azért, mert túlzás?
Szakemberek riasztva.
Ez itt Max. Max egy maximális tréber. Max elégtelenkedik.
Meg. Ennek nem lehet volna szabad megtörténni, igen. Elégtelen a tekből. 3,8. Egyéb átlagom a lehúzza. Muszáj tartanom az ötös átlagot, különben lőttek mindennek. Mit csináltam egész éjjel? Fogalmas. Mondtam magamnak, menj már tanulni, holnap vizsgád van, de ne. Helyettem.
Egy ilyen kapunál lennének, és akkor közelednének egyre jobban a kapuhoz, és akkor te most jobbra mész, te most balra mész, te hova mész, és ott a kapu, és csattog előttük. Hát ez a fal, a Pink Floyd féle fal, hogy mennek a húsörlőbe, szépen vándorolnak vele, tehát ilyen asszociációk is eszébe jutnak az emberek. Tehát tényleg egy ilyen konkrét stressz helyzetben vannak, felvételizni fognak. Itt nálunk én azt hiszem, hogy 8-ban van ez a nagy váltás, tehát 8 után van 9-ben.
De sokan ezt nem is tudják átélni, ennek a fontosságát, vagy életre szóló jelentőségét, a szülő sokkal inkább.
Hát,
nálunk igen. Itt Vásárhelyen azok a diákok, akikkel megrendezitek ezeket az előadásokat, azok át tudják élni, azonosak a problémák, a stresszek a svájci gyerekekkel? Tehát...
Hát, na igen, itt vissza kell térnünk oda, hogy amikor ezt a darabot Imola megmutatta, nekem nagyon, nagyon megtetszett a téma, az, hogy miről beszél, az, hogy kortárs, hogy korszerű, hogy aktuális az egész, de rögtön arra gondoltam, hogy ezt csak úgy érdemes ezt az anyagot feldolgozni, hogyha aki játsza, tehát akik játsszák, ők azok, akikről szól. Tehát nem első éves színész hallgatók, nem 28 éves, de 21 évesnek kinéző színészek, tehát ne csalj, nem csalással, hanem valóban az a nemzedék, mert ők tudják átélni, vagy átérezni, illetve tőlük tudom én magam is megtudni, meg általam a nézők is, hogy akkor tényleg tulajdonképpen vajon mi is a helyzet, hogy nekünk csak egy ilyen előítéletrendszerünk van róluk, vagy ők valóban olyanok, vagy nem olyanok, vagy hogy van. Egyébként az egész darabnak a mondani valóját és a lényegét sűrítik rap szövegek, amiket a szerzőnő egy rapperrel írt együtt, és az eredeti előadásban rappekként is hangzanak el. A szövegben persze mi már csak a verseket látjuk, de ezek a versek, amik legalább, tehát 7-8 ilyen vers van, nagyon tömören, és ez a rap stílusnak ezzel a nyerségével, de olyan jó nyers odamondásával vannak összeállítva, és nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon ezt a gyerekek hogyan tudják ezeket a elég kemény odamondásokat, mondós, lázadó szövegeket átélni, átérezni. És nagyon érdekes az előadásban, mert hagytam őket, hogy ezeket a dalokat ők oldják meg a saját eszközeikkel. És nagyon érdekes, hogy mit hoztak ki velük. Nem rap. Ennyit előre tudok bocsátani. Tehát nem
másik
rap.
Műfajban mutatják.
Teljesen másik műfajban mutatják meg a verseket.
Szintén zenés.
Zenés, és az teljesen, tehát a zenét is ők állították össze, a táncokat, tehát mindent, a zenés részeket, azok kifejezetten az ő munkájuk, az ő teljes 100%-os hozzájárulásuk az előadásra.
Tehát átélték gyakorlatilag a problémát.
Átélték, átérezték, átgondolták, átengedték magukon. Szerintem nagyon korrekt dolgokat csináltak, hoztak ki az egészből. Ja, igen, a rap szövegeket Fehér Csaba
fordítottam, azt Fehér Csaba fordított.
A gitáros, a felnőtt kamasz.
Igen, pontosan.
Igen.
Jó, még miről szól az előadás, mert biztos nem csak erről a típusú kamasz stresszről, hogy választani kell majd pályát, ami sok esetben a gyerek szerint a szülőnek a dolga, mert ő tudja.
Természetesen van szerelemről is szó, meg szexualitásról.
Hát minden, ami a kamaszkorhoz. Mit is jelent az, hogy kamasz? Azt jelenti, hogy átmeneti állapot. Kádár Anna Máriával volt a forgatagon egy jó kis beszélgetésünk, és ott pont ezt a témát feszegettük, és ő mondott egy ilyen most már szinte közhelynek számító nagy igazságot, hogy kamaszkorban azt kéne kiírni a gyerekekre, vagy mindenkire, hogy átalakulás, nem, átalakítás miatt zárva. Átalakulás vagy átalakítás? Hát átalakítás miatt egy épület, de átalakulás miatt az ember, tehát átalakulás miatt zárva, mert hogy tulajdonképpen kiválasztja a kamasz, tehát abban a korban van, amikor neki ki kell választania, hogy ő most akkor eddig gyerek volt, meg voltak, de hogy most ő ki lesz, kivé fog válni, milyen felnőtt lesz, és akkor nagyon érdekesen tárgyaltuk a személyiség típusokat, hogy ki milyen mintákat követhet, és hát, és visszatérve az előadáshoz, hát ebben is itt vannak a tipikus problémák, a szexualitás, hogy barátnőt akarok, de hát az is egy stresszfaktor, hogy barátnőt akarsz, hogy lehet megszerezni a barátnőt, hogy lehet egy lány előtt menőnek lenni, és nagyon jó pofa humorral van az egész a darabban leír, de mi erre rá is erősítettünk, hogy akkor ez a fiú hogyan oldja meg ezt a dolgot.
Most tippeket nem kapunk akkor itt.
Nem, de az előadást meg lehet nézni, és ott konkrét tippek vannak, mert Max a főszereplő fiunk, az egyik, ő nagyon-nagyon eredeti megoldásokat talál erre a problémára. A szülőkkel való viszony tulajdonképpen négy szereplős, négy főszereplője van, három lány és egy fiú. A három lány három különböző karakter, három különböző családi háttérrel, az egyik lánynak csak egy anyja van, a másik, tehát stb. És ezekből adódó
konfliktusok,
a szülőkkel való konfliktus, hogy akkor a szülők is mit várnak el, hogyan szeretnék, nyilván a szülők azt akarják, hogy a legjobb legyen, tehát gimnáziumba menjenek, hogy a gyermek menjen gimnáziumba, akkor az milyen jó lesz. Közben az iskolában a nyomás, hogy legyen a portfólió a legjobb, ott minden teljesítve legyen, az összes ilyen ki legyenek pipálva ott a dolgok, hogy idegen nyelvkurzuson való részvétel, és nem tudom, szociális munkában való segítkezés, hát
de jó, hogy elmúltam már kamasz.
Nagyon, tehát ezek, na. Szóval, hogy egy ilyen komplex kutyaszorítóban vannak, akár ez is lehetne, hogy kutyaszorítóban, mert szegények oda be vannak. De nagyon érdekes, mert ez a darab, de miközben mi dolgoztunk ezen az előadáson, számomra mégiscsak az derült ki, hogy azért ezek a gyerekek a mieink, tehát nem tudom, a Svájcban van, de azért a mieink azért nem annyira, tehát azért vagy nagyon jól bírják a stresszet, vagy megvannak a módszereik, hogy ezt hogyan dolgozzák fel, vagy nem tudom, ezek olyan jó egészséges gyerekek, akik ez nekem szerencsém volt, úgyhogy én nem éreztem bennük azért azt a vágom el az ereimet típusú
az kétségbeesést.
Azt hiszem szerepes, meglehetősen szar ez az egész. Azóta nem láttam címet, és nem tudom most mit gondolom rólam, és kínos egy személyzet.
Igen. Amúgy is tanulnom kellene, mindjárt itt vannak a vizsgák. Én föltétlenül gimnáziumba akarok menni. Ha ez nem sikerül, fogalmam sincs, mit csináljam. Nem tudok koncentrálni, egyfolytában rosszul vagyok.
Anyámnak meg nem mondhatom el, a mostoha apám meg hülyük kapna, amúgy is azt gondolja, hogy túl sok vagyok a családnak.
Ja. Szóval tényleg szarban vagyok, úgyhogy írjatok kérde. www.szokóvilága.blogspot.com
Kedves napló! Gyűlölöm a szüleimet.
Valóban?
Régebben igazán kedveltem őket. Csomó mindent csináltunk együtt. Majd kés.
De néhány év egyszerűen borzalmas.
Mindig azt akarják, hogy jó legyen.
A legjobb legyen.
Attól legyen. De én egyszerűen csak fáradt vagyok. De nekem nem szabad fáradni, lenne, mert szerintük nem élik a korom.
Hát mi élik a korodhoz?
Az én korom az ember sosem fáradt, és mindig jó akar lenni. Azt mondják, hogy kamaszkoron a gyerekek bonyolultak lesznek.
De nálunk ez fordítva van.
Az én szüleim lettek teljesen bonyolultak, és én...
Teljesen normális.
Na jó, annyira nem vagyok normális, amennyire lennék.
Ha a szüleim is normálisak lennének.
Igen.
De mivel mindig furcsán viselkednek.
Utánam kémkednek, mindig mindent leellenőrznek.
Mindent tudni akarnak, és nekem semmi teretnek. Hogy nem, hogy én is furcsa vagyok.
Miközben Alessandro engem teljesen hülyének néz.
Különben barátnők vagyunk. Neki nincsenek furcsa szülei, neki csak egy anyóra, egy vagány anya, akinek mindent megenged.
Van saját lakáskulcsa, még egy kreditkártyája is.
És azt csinálhat, amit akar. Még nekem minden reggel kell, kéne, mint egy kisgyereknek.
Az én szüleim a legsúlyosabb pszichopaták.
Mire?
Komolyan.
A darabban az is egy nagyon érdekes kicsengés, hogy a gyakorlatilag mindenki egyedül van, tehát nagyon
magányosak.
Mindenki blogot ír, vagy naplót ír, igen. Tehát a legtitkosabb gondolataikat senkivel nem osztják meg, sem szülővel,
csak
sem
barátnével,
csak
uh-huh.
a Facebookon.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, igen. És ez viszont tökéletes összecsengés az ottani, az itteni, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen globális dolog most már, ma már, hogy az interpersonális dolgok, vagy a belső, tehát a lelki, hogy ezek hogyan kerülnek megoldásra, és ez a, tehát ezt mondtam éppen a gyerekeknek ott egy adott pillanatban, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert hogyha Facebookra felteszi, vagy csinálj blogot, vagy egy posztol valamit, akkor az tehát egy ilyen két véglet van, hogy és nem tudom, nagyon érdekes, hogy miért lenne ott a megoldás, tehát vajon miért, mert például van az egyik kislánynak komoly problémái vannak, nem lövöm le a poént, hogy mi, és ő készít egy blogot, ahova várja a kommenteket, hogy neki segítsen, sőt kétségbe esetten mindig, amikor egyre jobban szorult helyzetbe kerül, mindig visz odafut a számítógéphez, bemegy a blogjára, és elkezdi könyörög, hogy írjatok már valamit, mondjátok meg, hogy most mit csináljak, most mit kell ebben a helyzetben, de közben az anyjának nem mondja el, a legjobb barátainak, akik akikkel együtt lóg, nem mondja el. Egyébként a legeslegjobb barátaival is egyebet nagyon nem csinálnak, csak legfennebb ülnek, telefonoznak, amikor egymással kell beszélni, shoppingolnak, ami megint egy ilyen érdekes dolog. Tehát amikor együtt vannak, nem tudnak mit egymással kezdeni, tehát az együttlétet nem tudják arra használni, amire valójában használható lenne, hogy megoldjuk egymás problémáit. Vagy
és ezt nem problémaként élik meg?
Hát igen.
Uh-huh. Mert hogy azt sem problémaként élik meg, hogy a Facebookon tudják elmondani az ő saját képviseiket.
Nem az a probléma. Nem az a probléma. Tehát nem azt azért érzik, hogy probléma van, csak nem tudják, hogy a problémának milyen megoldási lehetőségei vannak. Ez nagyon érdekes dolog. Vagy lehet, hogy tudják. Nem tudom, hogy ez hogy van. Majd most nekem is van még még csak 5 éves a lányom, hát majd most már így lassacskán készíthetem magam.
Még 10 év.
Igen, hogy akkor majd meg fogom én is tudni, megvilágosodok majd le, nem viszem, tehát ezt viccből mondtam. De hogy át fogom akkor szülőként is élni ezt a dolgot, most egyelőre van egy távolságtartás bennem, mert még olyan idős szülő sem vagyok, akinek ilyen kamaszkorú gyerekei vannak, de már fiatal sem vagyok, aki kamasz, de szóval egy ilyen nagyon érdekes helyen érzem magam, ahonnan mind a két felet így tudom tanulmányozni, hogy akkor na, lássuk, hogy mi van. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy közönség, hogy fogja.
Hello, itt Alessandra. 16 éves vagyok, és most mi van? Ez tök unalmas. Mindenki gimnáziumba akar menni, felkészítőkre járnak.
És Max egy igazi stréber, lehet egész nap csak otthon ül és tanul. Régen legalább jó fejt volt.
Jenny a legjobb barátnő.
Neki semmit sem szabad, teljesen hülye szülei vannak neki. Mindig otthon kell maradnia, és ő aztán szuper stréber. Otthon is marad mindig, és csak tanul. Úgy értem, én elvégre az ő barátnője vagyok, nem? Tehát ne értem is valamit, de ő egyszerűen csak tud gyámolni.
Ez itt Sophie.
Ő is kulcsolat mostanában. Fogalmam sincs, hogy mi a bajom. Annyira elfogadtak és mindig stresszeltek, és én is stresszes vagyok, mert van 3 unatkozom. És meg mindenki tudni akar, hogy mit akarok majd csinálni. A fogalmam sincs. De nem akarok gimibe menni, azok ott nincs hülyék. Jobbnak tartják magukat csak azért, mert gimibe járnak.
A kétes generáció, amikor azt mondják, mindenre tesz. Ez a plusz Facebook generáció szára tesz. Hány ismerősük van generáció, állapotfrissítés generáció. Csak lekolni, szeretnék ki más sem elég, de generáció. Ömlik ezzel a médiából, és mindenki csak asszalkozza, hogy ez a sok belassult idióta, a tempót vajon miért turbozza. Túlázadó, simán meghódoló, prognózabáló generáció. Kedvencük a Pöcskról és David Guetta, szétcsúszott generáció. Túl virtuális, túl a Mátiás, túl kénes, túl puhány, kurvára nagy arcok. Csak épp az apjuk meg az állat tarogál, nem pöröknek fel illúziókra. Sohasem voltak álmaik, hősök, zsenik, nincsenek csak tört királyaik. Négyen már a kör, még csak kamaszok szeretnék gyűlölnek, de a csövek mellett már tudod, hogy nem csak játszák a felnőttel. Várják, hogy mit kamarán nem érhetünk el, vagy eladhatatlan, és hogy nem demokráciára lévünk helyett a tomáló harcban.
Amiket elmondtatok, az valahol telibe találja a fiatalok, a kamaszok önérzetét. Hogyan tudtátok őket bevonni ebbe a munkába, vagy becsalni, vagy hogy ébresztettétek föl az érdeklődésüket? Ők ebben a korban eléggé szeretnek kimaradni az ilyen közös megnyilvánulásokból, szemérmetesek, elvonulni szeretnek, itt pedig nem csak egymás előtt kell olykor féltve őrzött titkaikat megosztaniuk, hanem majd közönség előtt a színpadon, tehát nagyon ciki az egész. Milyen módszerrel választottátok ki őket? Egyáltalán hogy jelentkeztek? És milyen módszerrel dolgoztatok, hogy őket ez érdekelt, és akkor belementek ebbe a nyilvános levetközésbe, kitárulkozásba?
A prózai valóság az úgy néz ki, hogy Imolának, amit az előbb is mondta, van egy egyesület, amelyik különféle kulturális tevékenységeket szervezett, és mint ahogy ez is most, és fog is szervezni a jövőben. És miután megtaláltuk a darabot, ezután azon kezdtünk gondolkodni, hogy akkor ezt hogy lehetne megvalósítani. És Imolának van egy nagyon kedves ismerőse, barátnője, Vári Florentina, aki a színházzal kapcsolatban áll, és felvette vele a kapcsolatot, és Florentina talált kitalálta nekünk tulajdonképpen az tavaly október, vagy tavaly valamikor ősszel a színházban, a Magyar Társulatban is, tehát a Magyar Társulat mesdjéjén alakult önkéntesekből alakult ifjúsági csapatot, manószoknak hívják őket. Őket találta meg, mint érdeklődő, vagy befogadó, vagy olyan társaságot, akikkel lehetne dolgozni. És akkor én eljöttem még tavasszal valamikor, megnéztem őket, meghallgattam őket, úgymond casting voltam. És, de mondjuk nagyon szelíd casting volt, mert ahányan eljöttek, mindenkit beválogattam a csapatba. Ugyan tudtam,
rengetegen hogy... nem lehettek.
Hát kétszer annyian voltak, mint ahány szereplő van, de én úgy gondoltam, hogy milyen nagyon igazságtalan lett volna azt mondani bárkinek is, hogy akkor most te ne gyere, mert én most csak velük akarok dolgozni. De annyira szimpatikus volt a társaság, meg a csapat. Tehát az, hogy csapat. De már, vagy legalábbis csapatnak a lehetőség, láttam bennük a csapat lehetőségét, hogy végül is úgy döntöttem, hogy a saját koncepciómat fogom ahhoz formálni, hogy akkor ők sokan vannak, és hogy akkor szóval beléjük szerettem magyarán, tehát én megszerettem ezt a társaságot, úgyhogy ők nem én választottam ki a Marosvásárhelyi kamaszai közül azokat, akik, hanem tulajdonképpen ők már választották a színházat. Tehát ezek a gyerekek, akikkel én most dolgozom, ők már választották a színházat, tehát ők nem azok, akik nem tudják, hogy mivel kössék le a szabadidejüket, hanem ők már ilyen színházi fanatikusok a maguk módján, hiszen önkéntesként a színházban már van, aki egy éve, kettő, három, olyan is van, már tevékenykedik, tehát minden adáson ott vannak, és akkor minden adást látnak, és szóval ott forgódnak a színház körül, úgyhogy a leplet itt most lerántottuk itt erről a különleges kamasztársaságról, vagy igen. Tehát nem volt itt gond az, hogy akkor a színházhoz, hogy lehet őket hozzászelídíteni, hanem már adott volt ez a dolog. Ilyen szempontból egy kicsit speciálisak, mert ők tulajdonképpen megtalálták azt, hogy mi ami őket valójában érdekli, vagy mi az, ami az ő szabad idejüket kitöltheti. Úgyhogy ők nem nincsenek nagyon elveszve. Úgy veszem észre ilyen szempontból.
Hogy... Most már nem is lesznek az előadás után, mert hogy itt hát azért igen. Nagy problémákat igyekszenek megválaszolni.
Ja, igen, tehát hogy remélem, hogy pszichoterápiaként is működhet a dolog náluk is, tehát igen, az ő szempontjukból is.
Villámkötőzés az életkönyv. Gyűjtsd a pontokat! Super Mario Jump and Run, gyűjtsd a pontokat! Pont a jegyeknek, pont a pénznek, pont a banknak, bizonyítványnak, pont a szülőknek, pont a jövőnek, pont a tanárnak, pont a mentornak.
Ugye itt eljátszák a gyerekek a szüleiket is, és hogy élték meg ők ezt a játékot, de amíg ezen a szülők gondolkodnak, addig még egy nagyon érdekes dolog történt itt, hogy megduplázódtak a szerepek, és ez nekem most, én láttam egy próbát, most nagyon jól és izgalmas, és akkor még nem működött ennyire, az, hogy ez a kettős a lányoknak a két egymással párbeszédben levő megjelenítője, az mit jelent, vagy mit játszik nektek? Mit jelentett ez, hogy ketten voltatok, Jenny és Sophie és Alessandra, és hogy bírtátok egymást ebben a kettősben?
Az elején még jó, de most már nagyon utálják egymást.
De azt hiszem, hogy ez jó, hogy van egy ilyen kettős és egy vívódás.
Azt hiszem, csak én fogok beszélni.
Én nagyon remélem, hogy nem csak, de lássuk, jó.
Nagy kihívás volt mindenféleképpen, főleg nekem Krisztinával, mert ő a legfiatalabb és én a legidősebb vagyunk a csapatban. És azért hasonlítunk valamennyire, de két külön világ. És ezt Csilla úgy találta ki, hogy akkor a két lány közül az egyik lesz a... Hogy is mondtad? A dominánsabb? És a másik a szubmisszívebb.
Hát a két oldal az ebben.
Igen, tehát a két végletet elevenítettük meg végül is.
Ebben az Alessandrában.
Igen.
És mi történt Jennyvel?
Hát nálunk meg az volt, hogy Anita az, aki éltanuló, és azért megoldja a házikat, én vagyok az, aki inkább bulizni szeretek, meg nem annyira oldom meg a házikat szívesen.
De vagy a titkos lányok.
Hát igen. Aztán
de
még
visszajön. Igen, mondja csak. És Sophie?
Hát szerintem nálunk az úgy volt, hogy ördög és angyal, tehát
megvan Sofinak az a része, aki elmegy buliba, és random összefekszik valakivel, aztán meg leszívja a levél. És Guzsu volt az a része, amelyik próbálta megoldani, meg úgy próbált törekedni fele, és akkor ez is ugyanúgy a két véglet. Szóval szerintem nem volt akkor nagy probléma az összehangolódásban. Én nem észleltem legalábbis.
Nem annyira. Volt egy ilyen szimbiózis az ördög és az angyal között?
Mondhatni, igen.
És hogy bírta ezt a csapat Virka?
Én a másik felemmel köszön, jól vagyunk, meg vagyunk, élünk még. Ennyi. Mindenképp.
El fogsz indítani egy blogot, amit a lányokról tudok címmel, ezután tapasztalat.
Nem, de itt raktározódik.
Csak már tiszteletbeli lány.
Új videoblogot hoztam létre. Mit kell tenned, hogy bukjanak rád a csajok?
Hey guys, this is Cybrity's new posing vlog and I got some new poses for you. So, I'm gonna show you the first one, but first I'm gonna take a step back because I see that you cannot see me well. Sorry, this is the only camera that I have. I'm working to get a new one. So, the first pose is like this. Okay, from this pose everyone can see that I'm such a badass. So, how do you get into this pose? First, cross your arms. Then, lean a little bit right. Okay, I'm gonna come closer because there is an important thing. Your arms and your hands should look big, like big, because that is a sign of strength. This guy, with this guy, you shouldn't mess around with, okay? You shouldn't. So, the next very, very important thing is your face. Your face should say, fuck you, okay? Well, that was for today. See you next week. Bye bye. This was Said with his new posing blog.
Engem szülőként érdekelne, hogy elsősorban hány százalékban körülbelül reális az a történet, ami a fiatalok gondolatvilágát vagy érzelemvilágát illeti, és hogy a szülőket hány százalékban látja úgy, mint hogy ez a darab, ez az előadás, illetve a darab megírja, és az előadás bemutatja. Felében így van, vagy 90%-ban így van.
Azért elég szélsőséges karakterek vannak itt, tehát hogy azért lehet, hogy abban a társadalomban ez így megy, de nálunk szerintem nem így van, hogy elmegyünk egy random buliba. Ezt most magamban is a mi szerepünkből indulok ki, de hát nekünk ilyen nincs, hogy elmegyünk egy buliba, és akkor utána azon kell filózunk, hogy terhesek vagyunk, vagy nem. Azért ez kicsit durva. Kicsit. De nem tudom. Voltak olyan helyzetek, amikbe abszolút el tudtam képzelni azt, hogy ez rám is érvényes, viszont inkább nem, mint igen.
Például ellopnád az anyát hitelkártyáját. Azért bevásárolnál. Na jó, de mondjuk nem az Szofiról, de nem Szofi, hanem mint egy tinédzser.
Én ilyet nem csinálom.
Annyira nem csinálok. Jó, azért az reális, hogy néha kapsz ott kicsi pénzt aputól, mi hogy ne tudja, de azért nincs akkora véglet szerintem, mint itt, amennyire kirajzolódik, hogy most összeverkednek, és megölik egymás, mert adott pénzt nekivel valami, de szerintem minden egyes szülőnek van ilyen. Én úgy gondolom.
Kétes generáció, amikor azt mondják, mindenre tesz. Ez a plusz Facebook generáció, generáció szára tesz. Hány ismerősük van generáció, állapotfrissítés generáció, csak lekorban szeretnék imásság sem elég, de generáció. Ömlik ezer a médiából, és mindenki csak asszalkozza, hogy ez a sokban a sút idő óta, a telepont vajon miért turbozza. Túlázadó, simán meghódoló, prognóza váló generáció, kedvencük a pöcskorú és David Guetta, szétcsúszott generáció, túlvérő, intellektuális, túlak átjárástunk, én is túl puhány, kurvára nagy arcok, csak épp az optik meg az állok tarogán, nem pörök meg fel illúziókra, sohasem voltak álmaik, hősök zsenik, nincsenek csak tört királyaik. Négyek már a kör, még csak kamaszok szeretnék gyűlölnek, de a csövek mellett már tudod, nem csak játszák a felnőttek. Várják, hogy mit kamarán nem érhető el, vagy eladhatatlan, és hogy nem demokráciára nem volt helyett a tulajdonú harcban.
Amikor először találkoztatok ezzel a szöveggel, akkor hogy éreztétek, hogy mennyire áll ez közel hozzátok? Mennyire válaszoltatok volna ugyanígy ezekre a kérdőívekre?
Mivel én már átestem az érettségén, nekem egy, és nem egy kicsit, hanem eléggé közeli volt ez az élmény, hogy jaj, most választani kell valamit, és tanulni kell, és gyűjteni a pontokat, és egyre jobban teljesíteni. Szóval én nem teljes mértékben, de azért eléggé át tudtam érezni ezt a szöveget.
Úgy érezted, hogy rólad szól.
Igen.
Ez volt a teljes válasz.
Igen, igen.
Bárki más.
Szóval, mikor először találkoztunk a szöveggel, hát az olyan volt, hogy Csilla egyből elolvast elejétől végéig. Szóval, így nagy falat volt egyből, de visszagondolva, mindenképp érdekes volt abból a szempontból, hogy hogy tudjuk adaptálni olyan fiataloknak a stressz faktorait, akiket nem úgy nem is ismerünk, hanem meg se tudunk érteni, mert egyáltalán nem ugyanabban a rendszerben élünk, nem ugyanabban a társadalomban élünk. Lévén, hogy Svájcban játszódik ez az egész darab, sokkal, de sokkal nyugatabbra történik ez az egész, és más a felfogás. Tehát ahhoz, hogy ezt így, ahogy van, elesen normálisan játszani, az iskolával kapcsolatban az egész felfogást az embernek, a színésznek el kell.
Oda kéne járjunk iskolába.
Igen, köszönöm én valamit.
Annyira különbözik az utáni iskola, az utáni iskolától?
Igen. Utána néztük, és volt konkrét egy olyan próba, amikor csak erről beszéltünk. Még az első két hétben azt hiszem, olvasó próbánk volt, és csak erről beszéltünk, és Csilla jött az anyaggal, és mutatta, hogy ez így van, az úgy van, és ők gimibe járnak, és nem tudom.
Jó, ez más. Más. Valóban, tehát a rendszer, maga a rendszer más, de úgy gondoljátok egyébként, hogy tényleg a problémáik is másak?
Az előbb mondta Cseke, hogy különbözik, de szerintem úgy hasonló, mert hogy nálunk is, vagyis hogy nálunk nyolcadikban van ez, hogy akkor most meg kell írni ezt a nagy vizsgát, és van a Bolyai, és van a többi iskola. És akkor most választ, hogy melyikbe akarsz lenni. Ha nem jó a médiá, akkor mész a Sinkárba, na, hogy nem tudom, és ha jó a média, igen. Ha jó a médiá, akkor meg Bolyai.
Tehát a gimitben lehetne helyettesíteni a Bolyait.
Igen.
Mindenképpen a Bolyaiba
fogom. Vagy a Pátit.
Így van.
Vagy a Pátit. Szponzor.
Ti miről beszéltek nekem? Nekem mindenképp kell egy barátnő.
Mi? Túl sok időt veszítesz vele.
Még hogy sok időt. Mindenkinek szüksége van egy barátnőre.
Ember, döntened kell.
Nekem akkor is.
Említettétek, hogy gyakorlatilag a fiatalok írták meg a darabot, ugye az ők véleményeik, élményeik vannak felsorakoztatva. Az előadás nyelvezetét illetően nem 18, hanem 50 plusz karikás, tehát ugye az idősebbek megbírják ezt a...
Hát igen, lehet, hogy 12 plusz és mínusz 50, tehát nem tudom, hogy kell ezt mondani, de a kettő között, mert attól függ, hogy ki mennyire. Vannak benne természetesen olyan
nyomdafestéket, nem tűrő szavak.
Igen, amiket most nem akarok itt
elézni.
De nem ezekre van ki, nem. Tehát nem a vulgaritás a fő stílus jegye. Igen.
Hát ezt a mínusz 50-et nagyon elszúrtátok, mert nagyon sok 50 pluszosnak kamasz gyereke van, vagy
igen.
Lesz.
Igen, szerintem sem most nem ez.
És még kíváncsibb.
De lehet, hogy 70.
Ez jó.
Mínusz 70.
Bevállalom, én mondtam a rossz példát.
Igen, mínusz 70 az 50, nem az 50, az már mi sem állunk attól már olyan távol, tehát az elég szomorú lenne, hogyha én már úgy érezném, hogy akkor már ilyen szavakat nem szabad halljak, vagy nem tudom. Na jó. Tehát ezek hozzátartoznak a valósághoz. Most a valósággal, tehát lehet szemet hunyni, vagy úgy tenni, mintha ez nem lenne, de ez van. Tehát ez már, ezek a bizonyos kifejezések már hozzátartoznak az életünkhöz, ha akarjuk, ha nem.
Feltehetően a nézőtér két nagy rétege, a kamaszok és a kamaszok szülei is, tehát a nagyszüleik is kíváncsiak erre az előadásra. Hogy lesz ez? Tehát botrányos lesz, hogy kapkodják el a szülők a gyerekek elől a jegyet és fordítva. Egyszer kezdünk a kamasz gyerekeinkkel ugyanabba a színdarabba járni.
De milyen jó lesz ez? Mert tényleg egyébként nagyon jó. Tulajdonképpen tényleg a darab ugyanannyi erővel és aktualitással szól a kamasz ezekhez a fiatalokhoz is, mint az ő szüleikhez, tehát sőt,
és pedagógusaikhoz.
A is pedagógus, igen. Tehát igazából igen, nagyon érdekes, éppen ezért nem lehet azt, hogy ugyanaz van kiírva egy ifjúsági előadás, de hát ez bizony szülőknek is egy jó kis lecke lehetne, úgyhogy egyébként a gyerekek, megsugom, alig várják, hogy már a szüleiknek elmondhassák így a színpadról ezeket a dolgokat, hogy jól belemondhassák a képükbe, amit ugyanúgy nem nagyon, tehát amit ugyanúgy csak a számítógépen esetleg.
És be lehet bújni majd amögé a szöveg mögé, hogy apa, ez csak színház.
Hát igen. Nem, de biztos, hogy egy szülő is, hogyha egy színpadról hallja vissza, az már egy olyan fajta elidegenítési effektus szerintem, hogy akkor nekem volt egy ilyen, tehát volt nem régen egy hasonló példa, hogy tényleg egy valakiről az előadásban olyan nyilvánvalóan sértő dolgokat mondtunk, és megnézte, és ő nem érezte sértőnek azt a dolgot annyira úgy a színpadról, tehát érdekes volt. Ez egy zárójel, tehát nem ehhez az előadáshoz tartozik, hanem egy előző munkatapasztalatból kifolyólag, tehát nem hiszem, hogy sértőnek fogják érezni.
Képesítés. Legyél okés, értened kell valamihez, és bizonyítanod kell, hogy mihez. Igazolások kellenek, hogy te vagy a legjobb jó gyerek, hisz az csak jó lehet, ha tudod, miben vagy jó. Miben vagy jó? Miben vagy jó? Miben vagy jó? Miben vagy jó? Benne van, hogy ki voltál, hogy ki vagy, hogy mi lesz belőled, hogy mit telik ki tőled, hogy mennyit érnél, ha ez neked mind megérnél. Legyél kompetens és kompatibilis, felcserélhető és lecserélhető.
Ez egy olyan világ, ahol díjazzák, ha jó a memóriád.
Legyen jó a fellépésed, és látványos a felpörgésed. Ha üvöltözöl és elhallgatsz, elhiszik majd, hogy jó arc vagy. Megmutatni, hogy tudom már, hogy mit tudok megmutatni, hogy melyik a legjobb kártyám, hogy mit tudok jól lenyelni, miközben hiteles a látvány. Örökké ez volt a vágyam.
Sítés, sítés, képesítés, sítés, sítés, képesítés, sítés, sítés, képesítés, sítés, sítés, képesítés!
Van majd arra lehetőség, hogy ezzel vidékre is elmenjetek, hogy más városok kamaszai is, iskolensei is lássák ezt az előadást, vagy erre úgy nincs lehetőség?
Hát ez az előadás ugyanaz egyesület, a Zauberberg Egyesület és a színháznak a közös produkciója, de a színház rendelkezik az előadással, vagyis ő fogja rendezni annak a további sorsát magyarán, rajt a színházon múlik, hogy ezt turnéztatja, vagy nem. Elvileg a díszlet és az egyebek hordozhatóak, tehát nem annyira térhez kötött, hogy akkor ezt most máshol ne, akár szerintem még egy tornateremben is előadható.
Én így gondolom. Is,
a történet miatt is, de a tér miatt is. Tehát az előadásnak az egész néhány szék van benne, pár paraván, tehát ezt bárhogyan, bárhova fel lehet ezt építeni, ezt az előadást. Szabadtére kevésbé gondolnám, mondjuk.
Nagyon jó lenne akár iskolákba is elvinni, hogyha nem tudom, hogy ez mennyire megoldható.
Megoldható ennek részben az osonó társulat, Sepsiszentgyörgyről kiárta az útját, utat tört, tehát ők ezt már évek óta művelik, hogy iskolákban előadnak ilyen jellegű előadásokat.
Mindenképpen ez az előadás jó lenne.
Nagyon is, én így is gondoltam, én is, igen.
Majd ez egy jó ötlet, és majd próbálunk
az
igazgatósággal még ebben az irányban beszélgetni.
Volt-e rendezőként valamilyen rendkívüli, szép, újszerű élményed ezekkel a nem színészekkel, hanem iskolásokkal, kamaszokkal?
Hát ahogy mondtam, ez mindig. velük mindig nagyon-nagyon jó dolgozni.
Akkor hogy csinálod, hogy komolyan vegyenek, hogy nem a felnőttet lássák benned, vagy a szülőt, hanem az alkotótársat?
Nem tudom, ezt őket kell megkérdezni szerintem, hogy hogy van ez, hát mit ér, miért fog a... Nem tudom, szerintem engem általában, vagy úgy érzem, hogy ők most elfogadták azt, hogy én nem tudom, a nagyobb testvérük vagyok, vagy a barátnőjük vagyok, vagy valami, úgy érzem, hogy inkább ez van, mint sem, hogy én egy ilyen felnőtt, bár vágták a fejemhez az elején, hogy na, ez most nagyon tanárnős volt. Ezt mondták.
Lehet, hogy a kapocs vagy, ami által jól be lehet szólni a szülőknek.
Lehet. Remélem.
Főleg az elvárás által, igen. Gondolkodtam, hogyha most a szülők hallgatnak, akkor lehet, hogy most sikerült megpucsolni az előadást, lehet, hogy délutáni próbál már nem lesznek ott.
Most ott utálnak
engem. És ezentúl veletek fognak fenyegetőzni, hogy vigyázzatok szülők, mert megmondalak Csáki Csillán, és bekerültök a színdarabba.
Lehet.
Hagyod magad sodrodni,